Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története.
Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Kossuth Rádió történelmi magazinját az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából készült, hetente jelentkező műsorát hallják. A mikrofonnál Fehérvári Márton és Kavélyo Kolini Bori. Az AVO, majd később az AVH a kommunista diktatúra egyik legrettegettebb hatalmi eszközévé vált Magyarországon. A szervezet feladata hivatalosan az államrend védelme volt, a gyakorlatban azonban a politikai ellenfelek megfigyelésében, megfélemlítésében és üldözésében játszott központi szerepet. A mindennapokat a félelem és a bizalmatlanság légköre uralta.
Bár az államvédelem az évek során többször átalakult, neve és intézményi keretei változtak, a feladata változatlanul a fennálló politikai rendszer védelme és a társadalom feletti ellenőrzés biztosítása volt. A háború után megszületett államvédelmi osztály, majd az 1948-ban létrejött AVH emléke a magyar történelemben máig a diktatúra, a kiszolgáltatottság és a félelem egyik legerősebb szimbóluma. Erről Glaub Krisztián István, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár munkatársa a következőket mondja.
Hogyha van egy abszolút hatalom, aminek nincs megkötve a keze, és hogyha ez egy vagy két ember kénye kedve szerint működik, hát ott a törvények, meg az igazság, meg a jogállam véget ér. Mert ugye mi alapján döntjük el azt, hogy ki kerül letartóztatásba, ki alapján lehet eljárást indítani. Hát mondok egy számadatot. 1953-ra, amikor ugye majd megint megváltozik a helyzet, az AVH több mint 1 millió emberről vezet kartotékot. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy mindenki el van ítélve, de 390 000 emberről tudunk, akik konkrétan elmarasztaló eljárást zajlott le. Mert ellenség akkoriban már bárki lehetett. Nagyon népszerűek voltak az olyan kifejezések, hogy fasiszta, klerikális, trockista, titóista, kulák, tehát innentől fogva ez szinte tetszés szerint egy kis koncepció összeállítással bárkire rá lehetett húzni, aki valamiért ugye a legfelső vezetésnek az ellensége volt.
Az AVO-t 1948-ban átszervezték, és létrejött a belügyminisztérium államvédelmi hatósága, majd később az önálló AVH. Az ezt követő években a szervezetet többször is átalakították, hol a belügyminisztérium alárendelték, hol önálló hatóságként működött tovább.
Lényeg az, hogy az állambiztonságot többször átszervezték, de mindig egész 1949-ig a belügyminisztériumnak a hatáskör alatt maradt. Először a belügyminisztérium államvédelmi osztálya lett, vagyis a LAVO, aztán a belügyminisztérium államvédelmi hatósága, BMAVH, és 1949. december 24-én a Rajperért kapott jobb munkából kivették a belügyminisztérium alól, és a minisztertanácsok rendelték alá önálló hatóságként. Innentől beszéltünk klasszikusan AVH-ról, mint önálló szervről, ami egész 1953-ig önálló maradt, amikor visszaküldték a sztálinista desztalinizációs folyamatoknak a részeként visszaküldték a belügyminisztérium alá, de vagy a belügyminisztériumot rendelték az AVH-ba, ez egy érdekes kérdés, erről lehetne vitatkozni.
Az AVO és az AVH működése szorosan kapcsolódott ahhoz a politikai rendszerhez, amely a sztálini Szovjetunió mintájára épült ki Magyarországon. A hatalomgyakorlás módjáról, valamint az erőszak szerepéről Molnár Kitti, a Kommunizmus Kutatóintézet történésze beszél.
Az erőszak az nagyon szerves része ennek az eszmének és a gyakorlati megvalósításnak. Ez egy tudatos, központilag irányított és szisztematikus rendszer volt, amely természetesen a sztálini mintát követte, és a társadalom teljes átalakítását, a hatalom feltétlen megszilárdítását célozta meg. Nem esetleges terrorról volt itt szó, hanem a politikai gépezet szerves részeként működtetett megfélemlítés. Ez ugye egy ideológiai alapozásban és tervezésben is megjelent, jelent már, hiszen az erőszak az úgymond kiéleződő osztályharcnak az elméletére épült. Ugye mindig mindenhonnan hallani lehetett a propagandában, hogy az ellenségek bizonyos társadalmi csoportok, mint az ellenség ugye az osztályharcban fenyegeti a fennálló hatalmat és a munkásoknak a hatalmát. Intézményesített terrorszervezeteket hoztak létre, beszéltünk már itt az AVH-ról, ide tartozik ez is. A koncepciós perek ugyanígy hozzátartoztak ezekhez a megfélemlítő eszközökhöz, ahogy egyébként a szalámi taktika is része volt ennek. Így összességében azt lehet elmondani, hogy a korszaknak az erőszak alkalmazása nem volt rapszódikus, a hatalom tudatosan használta a terrort a társadalom atomizálására és a pártállam teljes körű kiépítésére. És hogyha Rákosihoz ezt kötni lehetne, akkor én azt tudnám mondani, amit már korábban is hangsúlyoztam, hogy valahol ott a 18-19-es években átalakult benne valami, és nem úgy tekintett az emberekre, mint emberek, hanem mint ahogy a legtöbb diktátornál ezt tapasztalhatjuk, hogy olykor-olykor csak statisztika szinten jelentek meg az emberek, és pont ezért a terrornak az alkalmazása is számára csak egy eszköz volt, nem egy olyan dolog, amit mondjuk erkölcsi szinten felfogott volna, viszont az érdekes aspektus, hogy ő maga is elmondja a szovjet emigrációjában, tehát már idős korában, hogy valóban a legkeményebb módszereket alkalmazták arra, hogy ezt a rendszert ők fenntartsák, ami itt nem feltétlen pozitívumként jelenik meg még nála sem.
Az ÁVÓ-t még Kádár János, mint belügyminiszter integrálta szorosabban a belügyminisztériumba, létrehozva a BMAVH-t. 1950-ben azonban közvetlenül a minisztertanács alárendelték az államvédelmi hatóságot. Ez az AVH volt az, amihez a Rákosi korszak terrorját, a fekete autót és a csengő frászt kötik.
Hát igen, de a fekete autó általában moszkvai mintára éjszaka járt, mert ugye ez még 30-as éveknek a Moszkvának a nagy terror légkörében volt, hogy általában éjszaka gyűjtötték össze a lakosságot. A másik a csengőfrásznak ugye a klasszikus képe. Hát ha éjszaka csengettek, akkor ugye már sejtették, hogy mi fog történni, tehát ezért ugye mindenki rosszul volt, amikor meghalotta a csengőt éjszaka, tehát innen jött ez a elektronikus kifejezés. Azt hozzá kell tenni, hogy azért az államvédelem függetlenül attól, hogy már 57-től mindenhol ott volt, mint mondtam, a határőrségben, a rendőrségen, a börtönökben, és sorozat állománya is volt neki. De titkosszolgálatnak minősült, tehát azért nem feltétlen az volt a cél, hogy a lakosságot egyfolytában. Néha elég volt csak a film légkörét megtartani, nem az, hogy lepnyosan kellett csinálni a dolgokat. A padlásseprést meg az ilyen kemény dolgokat természetesen nyíltan csinálták. Erre voltak kiküldött emberek, általában az AVH biztosította a személyzeti keretetre, de itt mondtam, inkább csak az volt a cél, hogy azokat a dolgokat, amiket kiadtak, gördülékenyen és gyorsan végrehajtsák. Vagy például, hát, ha ilyen nyíltan beavatkozás volt, egy klasszikus dolog a kitelepítésnek a története, amikor ugye egy családot ezért vagy azért, mert vagy osztályellenség volt, vagy egyszerűen csak rossz helyen lakott a déli határsában, a Jugoszláviához közel, vagy lehettek kapcsolatai más országban, begyűjtöttek és kivitték általában a Hortobágyra, vagy eléggé kietlen területekre, embertelen körülmények közé. Azt általában szintén ugye karhatalom végezte sok esetben az államvédelem, szóval ilyen esetekben valóban hát ez eléggé egy látható része volt a történetnek, de a legnagyobb politikai ügyeknek a végrevitele azért általában továbbra is zártan, titkosan zajlott, sőt ugye a Rajper után nem nagyon voltak nyilvános perek is, minden egyes ilyen belső leszámolást a tábornoki pert, a Kádár János társait, a szociáldemokrata ügyeket általában minden zárt ajtók mögött csináltak. Pont azért, és éppen ezért alakult ki rengeteg legenda, tévhités, elképzelés az AVH-ról. Gyűlölt szimbólummal vált, egy rendszer gyűlölt szimbólumának, ez kétségkívül tény, és ezt meg is érdemelte maradéktalanul, de nagyon sok tévhités, ismeretlenség volt. Tehát olyan Péter Gábor se ismerte szinte senki, mert nem volt kinn az arcképe. Még ugye Rákosi Mátyásról neki tudta, hogy kicsoda. A vezetőségről, Gerő Ernőről, Farkas Mérről is lehetett tudni, de Péter Gábor egy árnyékember volt. Végül is a széles közönség nem sokat tudott az ő személyéről és munkájáról.
És ez jellemző volt az egész szervezetre. Bár az AVH valóban a diktatúra egyik legfélelmetesebb eszköze volt, működéséről számos túlzás és legenda is született. Glaub Krisztián így folytatja.
Tudnék, ez egy nagyon profi szervezet volt, korábban sem sutyó bugrisok, és egyszerű verő emberek alkották amit egyébként nagyon sokan gondolnak. Nem, ez egy profin felépített szervezet volt, jogás csapattal, gazdasági osztályon. Volt a benne személyzetügyi osztály, hálózati osztály, kémelhárítás, operatív technika, ami a lehallgatásokért, meg a levélcenzúráért felelt. És hát ugye abból volt kiemelkedő a vizsgálati osztály. És hát a vizsgálati osztályra küldték ugye általában a letartóztatásba került egyéneket, ahol viszont nem azonnal a fizikai bántalmazás volt feltétlenül. Előfordulhatott, hogy azzal kezdték, de nem volt feltétlenül az, hogyha az illető együtt tudott működni, és a koncepciónak megfelelő vallomást tett, amely segítette ugye a nyomozók munkáját, sok esetben nem is került sor egyébként a fizikai atrocitásra, de onnantól fogva, hogy nem, onnantól fogva bizony ez egy hatásos eszköz volt. Sajnos sokan nem tudják, hogy valóban nagyon sok legenda van az államvédelemről, hogy körmeket téptek le, villanyoztatták az embereket, előfordultak. De a leggyakoribb kínzási módszer az a mesztelen talpra való gumibotoszatás volt. Amiről nem hangzik hirtelenjében egyébként olyan nagy dolog, de hát a talpunk egy borzasztóan érzékeny szerv, és hogy hát, hogyha arra rá van a gumibotta, az embernek a gerincéig, meg a belső szerveig felmegy a fájdalom. Ráadásul fontos volt, hogy nem szabad annyira kínozni az embereket, mert ugye bíróság elé kellett állniuk. Kötelesen ennek Ray, Halajos, Faludi, Ervin, ők alkották a verőcsoportot, a nevük közismert. Nem voltak az AVH legfontosabb emberei, de igenis magas rangban voltak, mint a börtönügyi osztály vezetője Prinz Gyula is, akik ezeket ugye kért feleltek. Ugyan például ugye Károlyi Márton volt a vizsgálati osztály vezetője sokáig. De a híres Farkas Vladimir is végzett vizsgálati munkákat, noha itt van egy félreértés, ő nem dolgozott ezen az osztályon, ő csak besegített idézőjelben, mert az operatív technikát, itt a lehallgatásért volt felelős. Egy például kitelekedhetem Bauer Miklósnak a szemére, akinek ugye a neve eléggé közismert, a fia is politikai karriert csinált. Bauer Miklós is ugye az a legenda, hogy a körömlet épő Bauer, ami hát jelentős túlzás. Valóban egy elég kemény ember volt, alapjában jogász ember volt, és a operatív és nyilvántartási ügyeknek volt a felelőse. Részt vett a kilagatásokban is, ez igaz, sőt a fizikai erőszaktól sem riadt vissza, de a körömletépés legendája valószínűleg az ő esetében nem tartható, vagy az sem, hogy ő gyilkolta meg Rész István, szociáldemokrata, egykor igazságügyminisztert. Rész valóban meghalt, de sokkal borzasztóbb körülmények között nem agyonverték, hanem ő urémiás beteg volt, és nem kapta meg a gyógyszereit, és ez okozta neki a börtönkórházban a halálát.
De nézzünk egy másik személyes történetet. 1951-ben a színművészeti főiskola egyik hallgatója Csehszlovákián keresztül próbált Ausztriába szökni. A határon elfogták, majd az AVH kezére került. A salgótarjáni kék ávóban átélt kihallgatásairól és bántalmazásairól később a Magyar Rádió egyik műsorában számolt be.
A falhoz állítottak, és gumibottal ütöttek először, és mondták, hogy valljak, és mondjam meg azt, hogy valóban én kim vagyok. Ők azt mondták, hogy én már előbb is voltam kint Németországban, de én nem voltam kint, hanem én 1951. augusztus 13-án hagytam el az országot. A valatás, a második valatásom után kaptam bent szintén itt a valató szobában két szalmaszált a kezemben, hogy tartsam. Én tartottam, de nem bírtam 24 óráig tartani, a falhoz állítottak, arccal a fal felé, és a kezembe adta a két szalmaszát. Képtelen voltam 24 órán keresztül a szalmaszát a kezembe tartani, azért, mert nem bírtam. Nyújtott karral kellett a szalmaszát tartani, és a kezem már esett le. És akkor azt mondták, hogy nehéz, és én mondtam, hogy igen. És akkor letörtek a szalmaszából egy darabot, mind a kettőből, és a kezembe adták azzal, hogy tartsam tovább. Hát én tovább tartottam addig, ameddig bírtam, de a végén összeestem, és nem bírtam tartani. És akkor kivittek vissza a szobába, a cellába, és ott voltam másnap estig. A valatás mindig este volt, nappal nem szóltak hozzánk egy szót sem. Mert az embert idegileg akarták tönkretenni. És az ember nem tudta azt, hogy mikor viszik fel a valatószobába, és mikor végzi ki az embert, és tulajdonképpen mit akarnak az emberrel csinálni.
Az Államvédelmi Hatóság, AVH, az 1950-es évek elejére egy közel 50 ezer fős, önálló hadsereggel felérő fegyveres testületté duzzadt. A szervezet magvát a mintegy 5-7 ezer fős operatív törzs alkotta, amely a klasszikus politikai nyomozati, vallatási és hírszerzési feladatokat látta el. Mellettük a 7-10 ezer fős fegyveres belső karhatalom felelt a kiemelt objektumok védelméért, valamint a börtönök és internálótáborok őrzéséért. Az állomány legnagyobb részét a több mint 25 ezer sorkatonát számláló határőrség adta, amely a nyugati és déli határzár közvetlen felügyeletét biztosította. Az AVH legsötétebb korszaka Sztálin 1953-ban bekövetkezett halálával véget ért. De nem ez volt az enyhülés oka, bár ezután sok minden megváltozott.
1953. március 5-én hal meg Sztálin, és érdekes módon Péter Gábor 1953. január 3-án letartóztatásba kerül. Tehát itt látszol egy kis ellentmondás, hogy már Sztálin halál előtt letartóztatják Péter Gábort, de miért? Erre a kérdésre is szintén csak találgathatunk. A szakmán belül leginkább elfogadott tézis az, hogy ekkor ugye Sztálin is egy szovjetuniumi hatalmas nagy cionista perre készül, egy izrael ellenes cionista perre készül, a kapcsán rengeteg orvos letartóztatnak. A különböző kliens államok ugye lemásolják a szovjet modellt. És ennek kapcsán Magyarország is cionista pert tervezett. És ugye Péter Gábor szerepe ekkor már a pártvezetésből is terhessé vált, pont lehetett fogni a koncepciókat is, és kiválóan beleillett a származása miatt is ebbe a cionista keretbe. Ezért kézenfekvőnek tűnt, hogy ő lesz a magyarországi cionista pertnek ugye a fő vádlottja, hát ha Rajk László, vagy Solyom László, kádárás bíróságára kerülhetett, akkor Péter Gábor meg kerülhet le letartóztatásba. És ilyen kapcsán hívják jelentéstételre 1953 elején Rákosi villájába Péter Gábort, ahol a kormányőrség parancsnoka, Boda György, Farkas Mihály jelenlétében megblincseli, és egyből leviszik a pincébe, és elkezdődik az ő vallatása is, és hozzá kell tenni, hogy Péter Gáborral saját elmondás szerint nagyon-nagyon rosszul bántak a börtönben. Sokáig vasban tartották, talán fizikailag is kínozták, tehát első kézbe kóstolhatott bele az államvédelem saját módszereibe is. És nem csak ő, hanem szinte az államvédelemnek nagyon prominens munkatársai, Bauer Miklós, Timár István, Décsi Gyula, Károly Márton. Tehát ők valamennyien szinte letartóztatásba kerülnek egyébként Péter Gábor együtt. Na, de visszatérve 1953-ra, tehát amikor Sztálin meghal, és ugye a Szovjetunióban 1953. júniusában raport rendelik Rákosit, ugye, és az új szovjet vezetők Beria, Hruscsov és a többiek fejékre olvassák ezt az 1 millió eljárást, és azt a rengeteg letartóztást és rengeteg törvénytelenséget, hát akkor ugye kérek a parancsot, hogy az AVH így nem maradhat fent ebben az alapotban, vissza kell rendelni a belügyminisztérium alá, és egy prominens, és egy párti prominens embernek kell ellenőriznie, ez Gerő Ernő lesz belügyminiszteri rangban, ugye a párt második embere. De hát ilyen tekintetben viszont mennyire jól jön, hogy a Rákosi koncepciójában, hogy Péter Gábor börtönben van. Hát, hogyha történtek is tévedések, akkor nyilván Péter Gábor és a bandája, akkor kezd el ez a kifejezés elharapózni, tévesztette meg a pártot. És Rákos innentől fogva ez a verzióhoz körömszakadtig ragaszkodik, hogy ő semmit nem tudott, hogy őt Péter Gábor csapta be. Gerő Ernő lesz a belügyminiszter, és ugye visszarendelik az államvédelmi hatóságot ugye a belügyminisztérium alá, az új vezetője pedig az a Piros László lesz, aki korábban a határőrségnek volt a parancsnoka, és hát szintén elég prominens alakja volt az AVH-nak. És hát ugye tudni kell, hogy ez nagyon szépen hangzik, hogy visszatér a belügyminisztérium alá, csak hogy éppen nem a belügyminisztérium kebelezi be az államvédelmi hatóságot, hanem megfordítva. Az államvédelmi hatóság kebelezi be a belügyminisztériumot, annál is inkább, mert egy év után 54 júliusában kinevezik Piros Lászlót belügyminiszterré.
Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának kiállítása is foglalkozik az AVH működésével, egyebek között Péter Gábor pecsétjét is megtekinthetik az odalátogatók. De hogy mi is a célja egy ilyen történeti levéltárnak, és hogyan tudják az információs kárpótlás segíteni, arról Cseh Gergő Bendegúz, a levéltár főigazgatója beszélt.
Az állampolgárokat leginkább azok az iratanyagok érinthetik, amelyek a lehallgatásokkal, ügynöki beszervezésekkel, megfigyelésekkel, hangulatjelentésekkel kapcsolatosak, ugyanis ezek egy nagyon széles társadalmi réteget érintettek. Nem feltétlenül a beszervezés maga, hanem az ügynökök által szolgáltatott információk. Ezt azért érdemes hangsúlyozni, mert nagyon sokan úgy tekintenek ennek a levéltárnak az anyagára, hogy ó, hát velünk semmi nem történt, a szüleink nagyszüleimmel semmi érdekes nem történt, úgyhogy biztos nincs rólunk iratanyag. És általában ez a legnagyobb tévedés, mert nem csak a politikai üldözöttekkel, a politikai foglyokkal, vagy a szándékosan, vagy szándékoltan ellenzéki tevékenységet folytatókkal szemben járt el a politikai rendőrség, hanem megpróbált egyfajta totális kontrollt gyakorolni a társadalom felett. Ebből adódóan bárki bekerülhetett ezekből az iratanyagokba, akár úgy is, hogy soha semmit nem tett a rendszer ellen, vagy csak minimális mértékben mutatott szolidaritást akár ellenzéki mozgalmakkal, pártokkal, személyekkel. Pártok nem nagyon voltak, ugye már csak egészen a közvetlen rendszerváltás előtt. Tehát gyakorlatilag mondhatni azt, hogy bárki bekerülhetett ezekbe az iratanyagokba. És ez nem csak attól volt független, hogy ő valójában milyen tevékenységet folytatott, hanem társadalmi státuszától, lakhelyétől is függetlenül, mert ugyanúgy megfigyeltek egyetemi csoportokat, diák mozgalmakat, ugyanúgy jelentések készültek a vidéki TSZ-ekről, vagy jelentettek vasutasok az utazókról, jelentettek kocsmárosok a vendégekről, tehát tulajdonképpen a társadalom nagyon széles rétegeit érintette, érintette is ez a fajta állambiztonsági kontroll, ebből adódóan meg gyakorlatilag bárkiről előfordulhat iratanyag.
Az állambiztonsági iratok tehát nem csupán a rendszer működéséről, hanem emberek sorsáról, családok történetéről is mesélnek. Az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára ezért nem csak őrzi ezeket a dokumentumokat, hanem arra is törekszik, hogy a nagy közönség számára érthetővé és hozzáférhetővé tegye a korszak történetét. Ezt a célt szolgálja az intézmény állandó kiállítása is.
A levéltár tulajdonképpen elsődleges célja ennek a kiállításnak a létrehozásával az volt, hogy megpróbáljuk a titkos szolgálatok, az állambiztonság szervezetét, működését, eszközeit, módszereit bemutatni. Régi hiánya volt tulajdonképpen az intézménynek, hogy nem tudott egy olyan kiállított térben gondolkodni, vagy egy olyan kiállítóteret létrehozni, ahol tárgyakkal, iratokkal, dokumentumokkal is tudtuk illusztrálni azt, hogy egyáltalán hogy működik ez a rendszer. Ez a fajta ismeretterjesztő közműveledési tevékenység ez rendkívül fontos számunkra, mert ez valóban nagyon sok ember számára, főleg a fiatalabb generációk számára teljesen ismeretlen korszak és terület volt. A másik ilyen cél az volt, hogy ne csak a történelem eseményeit mutassuk be, vagy ennek a korszaknak a sorsfordító eseményeit illusztráljuk, hanem azt is megmutassuk, végül is ez egy levéltár, hogy az eredeti állambiztonsági iratokban hogyan tükröződnek, hogyan mutatkoznak meg, és meg akartuk ezzel a kiállítással magyarázni az állampolgároknak, meg a kutatóknak, hogy tulajdonképpen hogy kell értelmezni ezeket az iratokat. Mi egy munkadosszié, mi egy hatos karton, hogy nézett ki egy vizsgálati dosszié, akkor milyen iratok keletkeztek, vagy egy kitelepítési dokumentum, kitelepítési határozat. Tehát nagyon sokféle irattal próbáljuk megmutatni, hogy az állambiztonság milyen dokumentációt, nyilvántartásokat vezetett. A harmadik cél pedig, és ez az, amiért mi ezt a kiállítást nem is csak kiállításnak, hanem kiállító és közösségi térnek is nevezzük, hogy kellett nekünk egy olyan tér, ahol a látogatóinkat, egyetemi csoportokat, diákcsoportokat, érdeklődőket tudunk fogadni, előadásokat tudunk tartani a korszakról, illetve ahol a levéltárosok és a történészek eszmét cserélhetnek, megosztják a tapasztalataikat, a levéltárosok segítik a kutatókat, tehát egyfajta interakció zajlik a levéltár és a kutatói között.
Az AVO és az AVH története ma már történelem, de hatásuk sok család emlékezetében máig jelen van. Az állambiztonsági iratok és a történeti kutatások segítségével egyre többet tudhatunk meg arról, hogyan működött a diktatúra, és milyen következményekkel járt a mindennapi emberek életére.
56-70.
Köszönjük a figyelmüket! A következő adásban újabb összefüggéseket keresünk, emberi sorsokról mesélünk, őrizzük mindazok emlékét, akik szembeszálltak a diktatúrával, és 1956. októberében kiálltak a magyar szabadságért. A műsor készítői Bence Andrea, Kávéjo Koliné Bori, Fehérvári Márton, Győri Lívia, Kálmán Alida és Pus Gergő. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Viszonthallásra egy hét múlva.